Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
Ami igazán szükséges. Barlai Gábor beszélgetését hallhatják Dicsőfi Balázs missziói lelkésszel.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Barlai Gábor vagyok. Vendégem Dicsőfi Balázs missziói lelkész, a Dale Carnegie tanácsadó cég egykori alapítója, ügyvezető igazgatója. Balázs, sok szeretettel köszöntelek itt a Mária Rádióban.
Én is szeretettel köszöntelek téged is, és a hallgatókat is.
Mesélj kérlek magadról, mivel foglalkozol mostanában, az üzleti életből, a cégvezetésből, hogyan kanyarodtál a lelkészi útra, hogyan lettél főállású lelkész és misszionárius?
Igazából hogyan tér meg egy ember, és hogyan találkozik Istennel, most már ennek 16 éve, vagy még talán annál is több, amikor én élőhitre jutottam, és azóta is látom, és a lelkészi szolgálatomban is pontosan ezt látom, hogy nem mi keressük Istent, hanem az Isten keresi a bűnös és az elveszett embert, ahogyan ez olvasható végül a Bibliában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy engem is Isten keresett meg. Egyébként pont 32-33 éves koromban, amikor a pályám csúcsán voltam, én ekkor egy nemzetközi koncernnek voltam a kelet-európai igazgatója, tehát egy multinacionális nagyvállalatnak több országért felelős vezetője. És én azt gondolom, hogy az első, ami így megjelent az életemben, az az, hogy mivel elég magasról és elég sok országra rálátva láttam a gazdasági folyamatokat, nyilván itt sok összefüggését látja az ember. Azt vettem észre, és azt láttam, hogy nagyon nem jó irányba megy a társadalom, nagyon nem jó irányba megy a gazdaság. Mindent feláldozunk a profit oltárán, és igazából a cél és az eszköz felcserélődött, mert a gazdaság az csak egy eszköz, és a cél maga az emberiség jóléte kéne, hogy legyen. És ma már a jólét a cél, és az ember lesz az eszköz, és ez nekem már akkor sem tetszett. Úgyhogy szép lassan így távolodtam el az üzleti világtól, és nagyon meglepő, én ugye protestáns vagyok alapvetően, de egy katolikus templomba kezdtem el járni. És egyre inkább azt vettem észre, hogy munka után, vagy több hetes kiküldetések után, mikor hazajöttem, akkor az első utam az nem hazavezetett, hanem beültem a Moson-Magyaróvári Magyar utcai katolikus templomban, és úgy azt éreztem, hogy jó itt nekem lenni, olyan ilyen hazaérkezés érzésem volt. És hát nyilván először megérkezett a megtérés, én nagyon sokat olvastam a Bibliát, és közel 3 évig nagyon intenzíven tanulmányoztam a Szentírást, és hát egy ilyen kockafejű üzletember, mint én vagyok, akik tények, adatok, számok, bizonyítékok világában nő fel, nagyon izgalmas volt megtapasztalni, hogy Isten tud úgy szólni, ahogyan én ezt megértem. És bizony engem pont olyan emberekkel, és pont olyan könyvekkel, és pont olyan magyarázatokkal hozott össze, ahol tények, adatok, bizonyítékok bizonyítják azt, hogy Jézus maga a megváltó, és hogy ő valóban az, akinek mondja magát. Úgyhogy én 3 évig föltettem minden nehéz kérdést, és 3 év után csak mattot kaptam, és azt mondtam, hogy uram, akkor nincs több kérdésem, és átadom az életemet. És hát először ez történt, közben már én akkor az operatív vállalatvezetésből kijöttem, és akkor már megkezdődött az oktatás, ugye 14 évig dolgoztam ennek az amerikai nemzetközi nagy tanácsadó cégnek a hazai képviseletének az élén, és eközben ért az elhívás, hogy lelkészi szolgálatra hív az Úr, úgyhogy 40 évesen talán, vagy 38 évesen beiratkoztam a teológiára, és 6 évet végigcsináltam a protestáns teológiát.
Erről az elhívásról mondanál egy pár szót, hogy ez hogyan zajlott, mert ugye hát sokan vannak, akik azt érzik, hogy ahogy te is mondtad, nem jó irányba megy a világ, meg sokan érzik azt, hogy változtatni kellene, de hogy azért ezt a lépést, hogy így becsukni egy ajtót és egy egészen másikat kinyitni, ezt azért nagyon kevesen merik meglépni. Tehát, hogy ez annyira erős volt ez a meghívás, hogy nem lehetett mondani.
Szerintem rá? Igen, tehát Igen. Azt ki kell, hogy jelentsem, hogy igen. Egyrészt egyszerre volt nagyon erős eltávolodás attól, amit a gazdasági életben tapasztalok, és egyszerre volt egy nagyon erős hívás arra, hogy... Tehát tulajdonképpen ott éreztem már otthon magamat. A Szentírás lett a mindennapom, az életem. Ugye a hívő ember, amikor megérti Isten szövetségét, hogy Isten szövetségét kínálja fel nekünk, amiben mind a két félnek van feladata, ugye Isten az örök élettel ajándékoz meg bennünket, és gyermekévé fogad minket, de a mi részünk pedig az engedelmesség, hogy amit megértettünk, azt meg is cselekedjük. Ugye Jézus azt mondja, hogy ha szerettek engem, akkor megtartjátok a parancsolataimat, és aki szeret engem, az megtartja a parancsolatokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt volt nyilván a megtérés, egy pártfordulás, ami egy teljes, egy új élet gyakorlatilag, amikor az ember átértékeli az egész életét, átértékeli a mindennapjait. És először még egyszer mondom, azt láttam, hogy megtaláltam azt, amit kerestem. A békességet, a lelki békét, az élet értelmét tulajdonképpen. És az mindig is erős volt bennem, tehát az, hogy másokat szolgálni. Tehát már az oktatás is nagyjából így jött, hogy az a tudás, az a képesség, amit megkaptunk, mint nagyvállalati vezetők, azt adjuk át a következő nemzedéknek, az utókornak. Tehát nyilván lehet ezt pénzért is csinálni, én sosem csináltam pénzért, hanem sokkal inkább elhívásból, és mindig is úgy tekintettem a jövedelemre, hogy ez a jó munka mellékterméke, és nem pedig úgy, mint egy cél. Úgyhogy az elhívás az így érkezett meg, aztán egyre többet kértek fel, hogy beszéljek a hitemről, és nyilván a tanulás és az, hogy mélyebben megismerni Istent, ez meg nagyon erősen mozdított engem, és szerettem volna Isten ismeretben gyarapodni, és ez vitt el aztán a teológiára, ami csodálatos évek voltak. Tehát nagyon nehéz egyébként, tehát 6 évet végigcsinálni, majdnem 40 évesen egy egyetemen, azért az nem egyszerű dolog, és ráadásul én nem ilyen kipipálandóként mentem oda, vagy azért mentem oda, hogy legyen még egy diplomám, vagy diplomám, hanem azért, mert éheztem és szomjóztam az igazságot, és ilyen értelemben egyébként valóban kitűnő eredménnyel is végeztem el a teológiát, de mondom egyszerűen azért, mert szerettem Isten beszédét, és szerettem Isten ígét. És aztán közben jöttek a szolgálatok, majd erről még szívesen beszélek, de látom, hogy van kérdésed.
Hogy mi történt utána? Tehát elvégezted a teológiát, és akkor közben csökkentek az üzleti életben az aktivitásaid, gondolom a megbízások.
Hát ez itt folyamatos. Igen.
És akkor tehát... egyszer csak főállásban lelkész lettél, vagy hogy történt akkor az átmenet?
Én most sem vagyok, tehát most sem vagyok úgy főállásban lelkész, hanem ugye missziós lelkészi szolgálatban vagyok, ami azt jelenti, hogy én nem ülök benne egy parókián, nem húzom a harangot, és nem kapok fizetést, és nem is fogadtam el soha a szolgálatért, mert hogy a pálapostoli utat választottam és tartom követendőnek, ugye Pál apostolról tudjuk, hogy ő maga a sátorkészítő volt és dolgozott a saját kezével, magát is eltartotta, mást is eltartott, és egy esetben, amikor jöttek adományok, amikor az volt, akkor mondjuk nem dolgozott, hanem az ige hirdetésnek szentelte az idejét. Na hát én is ezt az utat járom, ami azt jelenti, hogy most már majdnem 10 éve szolgálok, de én soha 1 forint fizetést nem kaptam a szolgálatomért, és nem is fogadok el, mert Jézus azt mondta, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Főállás, ez most is úgy valósul meg, hogy én igazából mai napig is magamat eltartom, a családomat eltartom, tehát én dolgozom, a bevételem és a családi jövedelmünk azok innen vannak, és emellett a missziói lelkészi szolgálatomat azt én az Úrnak végzett szolgálatként teljesítem.
Ez így többletterhet jelent neked, vagy egy valamilyen szinten lecsökkent ez a pörgés, ez a felfokozottság, ez az állandó versenyhelyzet, ugye, ami jellemzi a multinacionális nagyvállalatokat, tehát hogy egy kicsit ilyen jobb mederbe került ezáltal az
Igen.
életed?
Hát én azt gondolom, hogy tehát egyrészt először arra válaszolok, hogy mindaz, ami az üzleti életből van, az a stressz, az a feszültség, az a pörgés, az természetesen teljesen lecsökkent, tehát, és ez egy tudatos döntés is volt. Ezzel együtt természetesen a szolgálat ró terheket, hiszen rengeteg feladat van, utazni kell, evangelizációs alkalmakat vezetek, egy évben háromszor tartok csendes hétvégét Pannonhalmi apátságnál, de hívnak Kárpátaljára, tehát elég sok helyre megyek. A szolgálat során bibliaköröket vezetek, kórházi szolgálatban veszek részt. Emellett meg dolgozom és eltartom a családomat. Tehát, hogyha azt kérdezett tőlem, hogy időben ez jelent ráfordítást és erőforrást, igen, de ez messze nem olyan terhes. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a szolgálat édes és jó szolgálat, hiszen látsz rengeteg embert, akik éhesek az Isten beszédére, nagyon sok ember, nagyon sok terhet cipel, nagyon sok traumatizált ember van ma, és nemrég voltam egy ilyen trauma konferencián, egy amerikai lelkész tartott egyébként, és ő csak egy érdekesség, hogy megmérte tavaly a magyar embereknek a stressz szintjét, és ezt tavaly tette, és idén viszont visszajött, és kiértékelt, és azt mondta, hogy Magyarország jelenleg a lakosság, az egy háborús ország traumatizált szintjén van. Amint persze így elsőre talán meglepő, ha ember jobban belegondol, akkor meg nem is biztos, hogy annyira meglepő. A Covid azért mégiscsak itt volt, és válságok hegyén hátán vannak, infláció. Tehát a belső feszültség az emberekben nagy, rengeteg az elvált ember, rengeteg trauma éri az embereket. Úgyhogy lélekben is sokat lehet segíteni és szolgálni az embereknek, de ez szép szolgálat. Munka ez, de mégsem munka. És össze nem lehet hasonlítani a világi munkával természetesen.
Azért mégis próbáljuk meg egy kicsit összehasonlítani. Tehát pont azért, mert hogy neked elég komoly múltad van cégvezetésben, menedzsmentben, hogy próbáljuk meg egy kicsit összehasonlítani, hogy mik a jelenleg, ami neked így örömmel tölte, vagy megelégedettséggel tölte, és mi az, amit azt gondolsz, meg visszaemlékezel mondjuk arra az időszakra, amikor te voltál ilyen ügyvezető, igazgató és egyéb felelős pozíciókban, ami meg a legnagyobb nehézségeket okozta, tehát ami a legnagyobb stresszt, a legnagyobb feszültséget okozta. Tehát röviden összefoglalva, miért jobb így élni, ahogy te élsz most?
Én azt mondom, hogy mindenkinek úgy jó élni, ahogyan a lelki békét megtalálja. A Biblia azt mondja, hogy nagyon jó dolog a kegyesség megelégedéssel, tehát hogy nagyon jó az Isten hit megelégedéssel, és én azt gondolom, hogy ez a világ zaklatott, ez a világ soha ilyen jólétben nem értünk egyébként, mint amilyen jólétben él ma mindenki, még a szegény ember is sokkal gazdagabb, mint 100 évvel ezelőtt a szegény ember, és igazából, ha az anyagiak és a pénz és a karrier és a siker az boldogítaná az embereket, akkor most kéne a világnak a legboldogabbnak lennie. Én viszont soha ennyi nyomorék embert nem láttam. Soha ennyi lelki összeesett és lelkileg nyomorult embert nem láttam, mint ma. Sajnos néha a pszichiátriára is be kell, hogy menjek, vagy voltam bent többször, és szolgáltam ott, illetve láttam, és tömbe vannak a pszichiátriák, és gyakorlatilag talán a legtöbbet fölé gyógyszer, a Rivotril, és szinte nincs olyan család, ahol valamiféle pszichotípus szert ne szednének, vagy gyógyszert ne szednének az emberek. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy nagy a baj, és hogy van mit tenni. A világi életben, vagy az üzleti életben egyébként mindig is úgy vezettem vállalatokat és cégeket, hogy maga a cégvezetés sem volt cél, hanem az is egy eszköz arra, hogy a vállalatot sikeressé tegyünk. De nekem mindig is fontos volt az, hogy ne csak a profit legyen meg, hanem az odavezető úton az emberek is a helyükön legyenek. És hogy ha olyat kértek tőlem mondjuk a vezetőim vagy a feletteseim, hogy valamit áldozzak fel a profitért, ha embereket kellett feláldozni, én a nemet mondtam. Tehát fontosabb volt az ember, mint maga profit szerzés. Természetesen sikeresek voltunk, és nyilván egy vállalat az profitért dolgozik, és önmagában a profittal nincs baj, hogy Pál apostol is azt mondja, hogy nem a pénz a baj, hanem a pénz szerelme a baj, és minden bajnak a forrása. Tehát önmagában az, hogy valaki dolgozik, és ezt tisztességesen teszi, és jó minőségben teszi, és ezért nyerességet termel, erre azt mondja a Szentírás, méltó a munkása maga bérére, ezzel eddig semmi baj nincsen. Nyilván a válságok, azért én több válságot is megértem, a 2008-as válságot is, akkor a 98-ban is volt egy nagyobb válság, tehát azért ezek nem könnyű időszakok, hiszen Hiszen amikor van 200 ember, aki ott van alkalmazotti állományban, és ezt a 200 embernek a bérét minden hónapban ki kell fizetni, tehát hogy azt most meg kell termelnünk, tehát hogy nincs mese, és nem a bevételből tudunk fizetést adni, hanem a nyereségből. Úgyhogy azért ezek nehéz időszakok voltak, de én nem gondolok úgy vissza egyébként az üzleti világban eltöltött éveimre, hogy azok vállalhatatlanok voltak, mert szerintem ezt is lehet etikusan, tisztességesen és jól csinálni.
Megízlelted, megtapasztaltad a hatalom, a siker, a pénz világát, és most meg önként vállaltál egy visszafogottabb, csendesebb, egyszerűbb, szerényebb életet, ahol viszont inkább olyanokkal találkozol, akik szegények, szerencsétlenek, elesettek. Világi logika azt mondaná, hogy oda megy az ember, ahol több a pénz, meg több a hatalom.
Nem. Igen, igen. És én meg azt mondom, hogy ne, csak oda ne menjenek, nem. Tehát, hogy ez nem igaz. Tehát sokkal szebb világ. Tehát, hadd mondjam így, most éppen nemrég voltam kint, talán 2 vagy 3 hete Kárpátalján, hiszen van ott egy férfi bibliakör, 9 vagy 8 megtért férfi ember, akik 80 kilométert utaznak péntekenként azért, hogy egy bibliaórára tudjanak leülni, és ilyen az élő hit, hogy ha kell, akkor hegyeket is megmozdít. És nagyon szeretem ezeket a férfi testvéreket, mert mindegyik dolgozik is mellette, és nagyon érdekes, hogy ők mind 6 kötelesek, de nem menekülnek el, nem akarnak elmenni, nagyon sok ember elment ugye a háborút, bármikor behívhatják őket, de ők Istenben reménykednek. És csak azt akarom mondani, hogy nemrég őhozzájuk utaztam ki, és ugye, hát az olyan, mint a 30 évet visszamenne az ember az időben, vagy nem is tudom mennyit, lehet, hogy 40-et is. Tehát olyanok az utak, olyan minden sötétség van, esténként nincs világítás. A Kárpátalján a háború olyan értelme nem érintette, hogy nem nincsenek szétlőtt objektumok, meg házak, meg ilyesmi, de a szegénység harapható. És mégis azt mondom, hogy olyan jó volt ott lenni ebben az egyszerűségben, ebben a tisztaságban, és azt is kell, hogy mondjam, hogy sok magyarországi hívő ember megszégyenülne, ha látná, hogy ott hogyan hívők az emberek, hogy ott őszintesség van, ott nincs képmutatás, és magában ebben a szegénységben meg lehet tapasztalni a tisztaságot és a reménységet. Engem ez sokkal inkább bonz, éltet és boldoggá tesz, mint hogy valaki arról beszél, hogy nem tudom, mennyit szerzett, vagy milyen autója van. Jézus erről világosan beszél, mit érsz, hogyha világot megnyered is, de lélekben pedig kárt vallasz. Az embereknek kívülről sokjuk van, de belülről nagyon rossz állapotban vannak.
Megtapasztaltad, hogy mondjuk azok is rossz állapotban vannak, akiknek kívülről látszólag minden megvan?
Csak ezt tapasztaltam meg. Csak ezt. Tehát rengeteg példát tudnék mondani. Én azt látom, hogy óriási a talajvesztettség, és kívülről fénylik minden, igen, vannak szép beosztások, szép autók, szép fizetések, és romokba hever a családi élet, romokba hever a magánélet. Én azt gondolom, hogy ma a világ nem háborús válságot él át, nem gazdasági válságot, hanem egy hatalmas globális erkölcsi válságunk van, egy morális krízisben vagyunk. Talajvesztetté váltak az emberek, mert az igazítási pontjukat elvesztették. És én azt látom a vállalatokhoz, hiszen még ma is járok vissza és tanítok ott vezetőket, hogy az emberek keresik ezeket a fogodszkodó pontokat, és én azt is mondom, kimerem mondani, igent mondanának Istenre, de nemet mondanak az egyházakra. Egyszerűen azért, mert az egyházak, nem, és most itt beleértem magamat is, nem akarom kivonni, tehát a lelkészek nincsenek a helyükön, és az egyházak nincsenek a helyükön. És ezért van az, hogy mivel mi nem vagyunk ott, mi nem megyünk ki, mi csak húzzuk a harangot, hát ha bejönnek, de nem akarnak bejönni, ki kellene menni hozzájuk. Jézus nem azt mondta, hogy gyertek be és hívjatok be minden embert, hanem a Máté 28-ban, a missziói parancsban ő azt mondta, hogy menjetek szerte a világba, menjetek ki, és tegyetek tanítványa minden népet. Na ezt nem csinálja az egyház. És mivel mi nem vagyunk ott, ezért ki megy oda? Oda megy az ezotéria, oda megynek a jósok, oda mennek a babonások, oda mennek a nem tudom, mindenféle buddhi, nem tudom, mindenféle keleti vallások és minden egyéb. És ezért van az, hogy tombol az ezotéria, a mágia a vállalatoknál, miközben egyébként Istenre lennének éhesek. De hát Isten képviselői elbújtak a templomba. Nincsenek ott.
Én azt gondolom, hogy sokan szeretnének nyugodtabb, lelassultabb, megfontoltabb életet élni, de nem mernek kilépni az úgymond taposó malomból. Mit mondanál az ilyen embereknek?
Hát először is én azt gondolom, hogy ez döntés kérdése. Amikor én embereket tanítok, mondjuk jövőképről és vízióról, akkor mindig felszoktam tenni a kérdést, hogy legyenek szívesek, definiálják nekem, hogy mi az a jövőkép, mi az a vízió. És abban nagyjából meg szoktunk állapodni, hogy ez egy kép a jövőből, tehát hogy ez egy előre menve valamitféle kép önmagunkról a jövőben. Egy jobb kép, mint ami most van. És mindig meg szoktam kérdezni, hogy jó, és ez micsoda? Ez egy vágy, egy álom, egy cél, mi ez? És mindegyiket mondanak. Tehát mindegyik mellé kapunk egy-két szavazatot, hogy páran azt mondják, hogy ez cél, kitűzés, páran azt mondják, hogy ez vágy vagy álom. És akkor mindig el szoktam neki mondani, hogy egyik sem. Ugyanis a jövőkép az egy döntés. Mert az, aki ma én vagyok, az nem a körülményeim, hanem a döntéseim következménye. És ezzel mindig nagyon el szoktam gondolkodni. És ez teljesen normálisan így van. Hogy mindig akik ma vagyunk, az azoknak annak az eredménye, amilyen döntéseket eddig meghoztunk. Először is el lehet dönteni azt, hogy mennyit ér meg. És az emberek nem hoznak ilyen döntést, de ez is a moralitással van problémában, mert azt gondolják, hogy szeretni a családot pénzzel kell. Azt gondolják, hogy akkor szeretem a gyerekemet, hogyha a legújabb laptopot, a legújabb lapost, nem tudom, most az iPad-ekre gondolok, meg ilyen tabletekre. És nem erre van szüksége az embereknek, hanem minőségi időre, szeretetre, meghallgatásra, békességre. És mi történik? Mindenki zaklatott, feleség elmegy, este 5-kor hazajön zaklatott, férj elmegy, este 5-kor hazajön zaklatott, a gyerekeket kizsigerelik az iskolába, 5 órakor hazajön zaklatott, és mire mindenki hazaér, és ahol a legnagyobb odafigyelés, türelem, béke és nyugalomnak lenne szüksége, na minden van ott, csak nem ez, hanem mindenki fel van stresszelve. És akkor elég egy rossz gondolat, és kirobban az erdőtűz, és megtörténnek a családi perpatvarok. És a család maga, aminek a békességet, a nyugalmat kéne biztosítani a megértés légkörét, az mindent csinál, csak ezt nem. És mi történik? Mindenki nyomkodja a telefonját, és nincsenek meg a családi kapcsolatok. Tehát igazából az első gondolat az, hogy el kéne dönteni, és fel kell tenni az embereknek maguknak, hogy hogy akartok élni. Döntsétek el, pénzért, azt gondoljátok, hogy a pénz megmenti az életeteket? Nem menti meg. Nem menti meg, mert a családok széthullanak, és az emberek pedig depressziósak, és feszültek, és frusztráltak, és idegesek, miközben hajtják az anyagiakat. Tehát én azt gondolom, hogy ez egyrészt ezt el kell dönteni. A másik pedig az, hogy az emberek sokat költenek, és ez probléma. Szoktam mondani, az én kislányom, sose felejtem, mert 12 éves volt, vagy 11 éves, és körülbelül ekkor van az, amikor a gyerekek elkezdenek foglalkozni az ilyen anyagi dolgokkal, és megkérdezte tőlem az én kislányom, hogy apu, az hogy van, hogy az én összes osztálytársam, és mindenki, nem tudom én, 40 ezer forintos farmert tesz meg, és mi csak 10 ezer forintos farmert teszünk meg. És akkor annyit mondtam neki, hogy kislányom, ezt jegyezd meg és tanuld meg, hogy a gazdag ember az, aki sokat keres, és keveset költ, köztel akik a gazdagság. Hiszen ha valaki ugyanannyit költ, mint amit keres, az nem fejlődik semmit, és sajnos abból van sokkal több, hogy többet költünk, mint amit keresünk, és akkor pedig hitel van és eladósodottság. Tehát azért nem tudnak az emberek visszavonulni és csendesebb életet élni, de folyamatosan többet költenek, mint amennyi a bevételük, vagy ugyanannyit költenek, mint amennyi a bevételük. Én néha meglepődök, hogy nálam lényegesen szerényebb anyagi helyzetben lévő emberek olyan családi költségvetésről számolnak be, ami nekem nincsen. És visszakérdezem, miért költötök ennyit? Miért kell havi 700 ezer forintot elkölteni egy családba, amikor ebből kevesebből is meg lehet élni? És az a helyzet, hogy a mammon oltárán áldoznak ma az emberek. Hát van nekük istenük, és van templomuk is, úgy hívják, hogy pláza, és minden vasárnap szépen áldoznak az oltáron, mert mennek a plázába, és amikor az a program vasárnap a családoknak, hogy ők vásároljanak, és a szerzés gondolják, hogy megadja nekik a lelki békét, persze nem adja meg, akkor bizony elérünk azt az állapotot, amilyen állapotban most vagyunk. Ebből van szabadulás, de ezt a szabadulást Jézus tudja meghozni nekik.
Nagyon szépen köszönöm, Balázs, az időnk az rettenetesen elszaladt, de nagyon sok témát nyitottál, úgyhogy ezt megígérem, hogy visszatérünk előbb vagy utóbb hozzád, és újabb érdekes dolgokról fogunk beszélgetni. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad velünk a gondolataidat.
Isten áldjon benneteket!
Ami igazán szükséges, Barlai Gábor beszélgetését hallották Dicsőfi Balázs missziói lelkésszel.